Folytatjuk Tóth Jottóval, a Klímapolitikai Intézet vezető elemzőivel a mikrofonnál. Nagy Károly, ott hagytuk abba, hogy egy picit elkalandoztunk az elektromos autó gyártás felé. Visszatérve az energiapolitikára és az energia helyzetre Európában. Említette azt, hogy akármennyire úgy látszott, hogy a tavalyi tél után megúsztuk az orosz-ukrán háború okozta energiapiaci válságot, helyzetet, ez egyáltalán nincs így, a számok nem azt mutatják, hogy annyit tudott volna fejlődni mondjuk az LNG behozatal, vagy annyit változott volna a helyzet, hogy ezt meg tudtuk volna oldani. De akkor ez gyakorlatilag megoldhatatlan kérdés, vagy azért lesz annyi fejlesztés, akár a német, a holland, vagy éppen a francia partoknál, vagy akár spanyol-portugál partoknál, hogy LNG kikötőkkel, nagy komplexumok kialakításával, de mondjuk egy 2-3 éven belül ez megoldható.
Biztos, hogy megoldható. Jó irányba haladnak ilyen szempontból a gondolkodás. Ugye azért a földgáz ki lehet váltani párféle módon, például ki lehet váltani biogázzal. Ha az Európai Bizottság tervezi is, hogy teljesen újra gondolja a biogáz stratégiáját, hogy beillesztik az európai biogáz termelés felfutásának egy új célszámait és új menetrendjét a Fit for 55 programba, tehát az irány az 55% programba. Már 2030-al jelentősen növelik a európai biogáz termelést, és ennek a vége már rövid távon is az, hogy a jelenlegi 4 milliárd köbméteres európai biometán termelésről föl tud ugrani már 1-2 éven belül 5-6 milliárdra a termelés, aztán 2025-27-re már 10-11 milliárd lehet, és ugye 2030-ra már 35 milliárd köbméter lehet, ami azt jelenti, hogy egy 8-10%-át a földgáz szükségletünknek már biogázból tudnánk termelni, és ugye ha tovább folytatódna ez a fölfutás, az európai biogáz potenciál megengedi azt, hogy akár 150 milliárd köbméter biogázt is termelhessünk egy évbe. Európai szinten ez 30-40% az európai földgázfogyasztásnak, tehát ez is benne van a pakliba, az is benne van a pakliba, hogy ha sikerül megoldani ezt a ipari szintű akkumulátoros energiatárolást fenntartható módon, tehát úgy, hogy másféle akkumulátoros technológiákkal, mint a jelenlegi, de elérhetjük azt, hogy ipari méretű villamos energiatárolás legyen, akkor még tovább föl lehet futtatni a naperőműveknek, a szélerőműveknek a termelését, hiszen akkor el tudjuk raktázni a fölösleget, és akkor tudnak az akkumulátorról működni a rendszerek, a nagy ipari akkumulátorokról, amikor éppen ugye kedvezőtlenek az időjárási körülmények, ez is rengeteget le fog venni a földgáz szektor oldaláról, hiszen megújuló, tisztán termelt villamos energiára átállítva a fűtést és a fűtés-fűtést és a közlekedést, ez nagyon hamar középtávon tud eredményeket hozni. Rövid távú megoldás természetesen nincs. Tehát pár évig olyan megoldások működnek sajnos csak, amik visszalépésnek tűnnek, hiszen tudjuk, hogy sok országban, nem csak Németországban, újból a szén és a lignit tüzelésű erőművek jelentős szerepet kaptak már, olyan erőművek, amelyeket már leállítottak, ilyeneket hoznak vissza termelésbe nagy részt, ezek ráadásul elég elavultak is, mára biztonsági tartalék volt a szerepük, most ezek működnek a front vonalba, ezek mögött nincs tartalék, tehát sajnos ellátás biztonsági problémákat is okoz. A leállításra már tervezett atomerőműveket sem állítják le. Nagyon sok országban olyanokat, amelyek már szüneteltek is, olyanokat is visszahoznak a termelésbe, sőt, az atomenergiánál úgy tűnik, hogy egy reneszánsz kezd kialakulni, átértékelődik a szerepe az atomenergiának, különösen így, hogy már itt vannak ezek a kis moduláris reaktorok, amelyek viszonylag kisebb teljesítményűek, fajlagosan biztonságosak, sokkal egyszerűbb az építésük, nem igényelnek annyi hűtővizet, modulszerűen gyártottak, tehát gyakorlatilag ugyanazokról van szó, amik a nukleáris meghajtású jégtörőkön, jégtörőhajókon, repülőgépanyahajókon, tengeralattjárókon működnek, tehát
akár ez is
szerepet nem játszhat. Jelentenek, ha nem történik velük probléma, de ha történne, sem jelentene olyan katasztrófát, mint mondjuk egy Csernobil méretű erőmű. Tehát rengeteget fejlődött a nukleáris technológia, ma már azért a kor megfelelő biztonsági színvonalán állóak, tehát, és most már vannak olyan reaktorok is, az oroszoknak és a franciáknak is, amelyek képesek a nagy sugárzású fűtőelemeket újrahasznosítani, tehát azzal működnek, úgyhogy és hulladékkal, tehát a nukleáris hulladékkal. Tehát ez előbb-utóbb megoldódik, de nyilván itt is kell azért jó pár év. Németországnak nem volt cseppfolyós, a háború előtt nem volt cseppfolyós földgáz fogadó terminálja, LNG terminálja, most már kettőt átadtak a 7 újból, amit terveznek. Az egész Európának a földgázellátását tudja segíteni. A források szűkösek, tehát a források. Tehát a világ tudja, hogy Európának hosszú távon szükség lesz LNG-re, így is lassan megy a fejlesztés, mert hát ugye egyszer el kell hinniük azt, hogy Európa tényleg hosszú távon számít a földgázra, és ugye ott azért volt egy kis csörte azon, hogy ugye Európa hihetetlen zöld akart lenni nagyon gyorsan, és ugye pár éves átmenetre ígérték a földgázvásárlásokat, na így nem lehet egy beruházót, egy potenciális exportálót meggyőzni arról, hogy fektessen be akkor ebbe a rendszerbe, tehát el kell hitetni.
De mely országokkal, vagy mely küldő államokkal, vagy cégekkel kéne ezt elhitetni? Közel-keleti országokkal, illetve észak-amerikai országokkal elsősorban?
Elsősorban a közel-keleti országokkal, meg az afrikai országokkal, hiszen tudjuk, hogy Nigéria is nagyon, például afrikai Nigéria is nagyon komoly LNG exportáló potenciálra rendelkezik. El kell velük hitetni, hogy Európa komolyan gondolja pár évtizedre, pontosan meg kell mondani, hogy meddig gondolja, hogy ezek a beruházók, ezek az országok üzleti terveket tudjanak készíteni, és ki tudják számolni nekik, hogy éri meg. Ha ezt elhiteti Európa, hogy eddig és eddig dátumszerűen fogja vásárolni tőlük az LNG-t, ugye ki kell számolni a megtérülést, a lehetséges beruházást, és akkor működni fog az üzlet. De eddig azt, hogy egyik évben, amikor rosszul áll Európa, akkor azt mondjuk, hogy jó, de nagyon kéne. Két év múlva, meg, amikor túl leszünk ezen, akkor meg három év múlva, akkor meg azt mondjuk, hogy jaj, hát ez meg foszilis, és bocs, ez így nem fog működni. Tehát Európának ezt kell. Egy konzekvens, kiszámítható jövőképet kell adni a potenciális exportőröknek, hogy ez megtörténjen, és akkor nem lesz baj Európának a földgázellátásával. A másik, hogy érdekes módon ugye Európa eddig mindig elutálta a hosszú távú szerződéseket, minket is ilyen kommunista csökevényként kezelt itt Kelet-Európában, hogy úgy mondjam, a keleti végén a Európai Uniónak, mert mi mindig törekedtünk a hasonló sorsú országokkal együtt a hosszú távú szerződések megkötésére.
Az ugye, elsősorban Oroszországgal volt még a
hosszú távon. Persze, de na, és ugye ez úgy változott, hogy most Európa igyekszik a potenciális LNG exportáló országokkal hosszú távú szerződéseket kötni, ami egy nagyon jó irány. Egyébként, mert kiszámíthatóvá teszi a piacot, és elhiteti a exportálóval is, hogy szükség lesz az ő munkájára, meg befektetéseire. Ez így egy korrekt dolog, csak ugye annak idején nem kellett volna minket állandóan az OECD központba, a Nemzetközi Energiaügynökség központjára, meg az Európai Bizottsághoz citálni azért, hogy ez piacellenes dolog, hogy hosszú távú szerződéseket kötünk. Úgyhogy igen, a hosszú távú szerződésnek nagyon komoly szerepe van az ellátásbiztonságnak a garantálásában.
Úgyhogy. Mennyire lehet az járható út, hogy mondjuk új vezetékrendszerek épülnek, mert említette azt, hogy a déli áramlat Magyarországig eljön. Gondolom én, illetve úgy emlékszem, hogy vannak összekötetések talán Szlovákia és Lengyelország felé is földgázügyben, de javítson ki, hogyha tévedek, hogyha rosszul tudom. És nyilván valamilyen féle vezetékkapacitás van Ausztria felé is, de akkor sokkal tovább nincs, tehát komoly vezetékhálózatokat kéne kiépíteni, vagy a meglévőket kéne bővíteni. Egyáltalán jöhet-e annyi földgáz a déli áramlaton keresztül, ami ezt mondjuk szükségesé és észszerűvé teszi?
Ezt a déli áramlatot inkább török áramlatnak szokták nevezni. A déli áramlat egy olyan vezeték volt, ami déli útvonalon a Fekete-tenger alatt hozott volna földgázt a régióba. Ez a török áramlat, ez Törökországból érkezik, orosz gáz van benne. Oroszország, Törökországon át, Fekete-tenger alatt, Bulgária, Szerbia és Magyarország, ez a vége a török áramlatnak. Magyarország természetesen sajnos arra is fel kell készüljön, hogy a török áramlattal valami történik le, vagy azt mondják az oroszok, hogy elegük van ebből az egész európai hercehurcából, és leállítják. Erre kicsi az esély, mert az oroszok egy dolgot mindig betartottak, az írásos hosszú távú szerződéseket máig igyekeznek teljesíteni. Tehát ez a török áramlat felénk működik a meg kitárgyalt kapacitással, reméljük, hogy így is marad 2036-ig. Ezen túl Magyarországnak van egy B-terve természetesen, ami a földgázellátásnak a biztosítására irányul. Volt sok terv, Európai Uniós terv is arra nézve, hogy ezt a mi régiónkat ne hagyják ennyire kiszolgáltatott helyzetbe, tehát ne csak az orosz földgáztól függünk, hanem legyen alternatív forrás. Volt erre már jó néhány terv. Biztosan emlékeznek sokan a hallgatók közül a Nabucco projektre, ami ugye Közép-Ázsiából hozott volna gázt a régióba. Ennek már 2018-ban működni kellett volna, és kb. 30 milliárd köbméter gáz hozott volna ebbe a középi régióba. Épp az Európai Bizottság ellenállásán bukott meg végül, vagy visszatáncolásán bukott meg ez a történet. Aztán a lengyelek könyörögtek a németeknek, hogy az északi áramlat egyből legyen leágazás Lengyelország felé, hogy legalább, ha már a forrás nem is, de legalább a szállítási útvonalat sikerüljön diversifikálni. Ez is süket fülekre talált. Tehát az európai szolidaritást azt mindig csak a kis gyenge országokkal szokták számon kérni, amikor azt akarják igazából, hogy álljon be a sorba. Ez nem vonatkozik a nagyobbakra, úgy tűnik. Úgyhogy a régió szépen, ez a V4 plusz országokra kell gondolni, összefogtak, és a háború zajában nem lehetett hallani, de megépült az észak-déli földgázfolyosó a régiónban, ami a lengyel általam kimondhatatlan nevű LNG kikötőt köti össze, végighaladva a V4-es országokon.
Gdanskra gondol?
Nem, azt ki tudom mondani, de van egy, amit nem, és esszel kezdődik, de nem tudom kimondani, tehát olyan, csak más a hangzókból áll, tehát én nem is próbálom meg azt utánozni.
De ez akkor egy balti-tengeri kikötőváros?
Ez egy balti-tengeri kikötőváros, egész Németországhoz közel, ott a sarokba fönt. Na mindegy, tehát ott van egy LNG kikötő, és épül egy új terminál Gdanskba, ez a jó hír. Tehát innentől kiindul ez a koridor, átmegy Szlovákiába tesz egy kört, Csehország felé is elágazik, átjön Magyarországra, és folytatódik az Adria vezetéken a Krki LNG, azt ki tudom mondani, bár ebben sincs magáhangzó. Ugye ez a horvát LNG terminál, úgyhogy ez a két LNG terminál össze van kötve, és ugye a jó hír az, hogy ez sokfelé, és kaptunk már Lengyelország irányából, és egyébként cseppfolyósított földgáz kaptunk már. Nyilván folyamatosan érkezik a Krükből kiinduló Adria vezetéken folyamatosan érkezik egyébként hozzánk is LNG, ez nem olyan nagyon nagy mennyiség évi, olyan 600 millió köbméter, de azért a lehetőség megvan, és ezek a terminálok, ezek csatlakoztak, bővíthetők később a második lengyel terminálhoz, a megépült két német terminálhoz, a Baltikumban is épülnek újak, a déli oldalon meg el tudjuk érni az észak-olasz terminálokat, ha tovább fejlődik, oda már pár száz kilométernyi vezeték, az már szinte semmi, és ugye Románia felé is tud, Romániában is épül új terminál, tehát oda is tud csatlakozni, tehát ha ez az irány lenne a jövőben, erre Magyarország fölkészült, a román-magyar gázinterkonnektor is bővítésre került, most már annyi földgáz tud jönni Románia felül is, ami elég a éves szükségletünk 25%-ára. Komoly fejlesztések zajlanak a háttérbe ezen a területen. De úgy tűnik azért, hogy szerintem a kormány is tisztában van azzal, hogy LNG-re, tehát cseppfolyós földgázra helyezni az ország földgáz ellátási hangsúlyát, ez nem a legszerencsésebb megoldás, mert se ellátásbiztonsági szempontból, se ár szempontjából nem egy stabil megoldás. Úgyhogy ami most előtérbe kerül, és egyre fontosabbá válik, ez az úgynevezett transzbalkáni irány és a transzbalkáni vezeték, ami Bulgárián és Románián keresztül éri el Magyarországot, körülbelül ott Dél-Erdély, Arad környékén halad, a Románia déli részén, és ott lép át Bulgáriába. Ez jelenleg még egy viszonylag kis kapacitású vezeték, de már érkezett rajta azeri földgáz Magyarországra. És ezen fog bejönni az a 100 millió köbméter, amit egyelőre sikerült megvásárolni Azerbajdzsántól. Ez a vezeték a Fekete-tenger alatt halad, Törökországon át, ez a transz-anatóliai vezeték, és a transz-kaszpi vezetéken pedig átmegy a Kaszpi-tenger alatt is.
De akkor ez nem úgy rossz, mint a török áramlat, ez egy másik vezeték.
Ez egy másik vezeték, és így van, ez egy másik vezeték, tehát potenciálisan Kazasztánból, Türkmenisztánból, Üzbegisztánból, Azerbajdzsánból, még Iránból is, és Egyiptomból is tudunk földgázt hozni ezen a vezetéken. Ennek a képét, nagyon élénk tárgyalások folynak Magyarország és Románia között, ezért lett felbővítve a román-magyar interkonnektor, és hát nagyon reméljük, hogy a két országnak a nem felhűtlen politikai viszonyai azért lehetővé teszik, illetve mind a két ország kölcsönös gazdasági előnyök mentén egy sokkal, hogy mondjam, realisztikusabb politikát, gazdaságpolitikát tudhatna megvalósítani jövőbe. Nyilván gazdasági érdekek, hogyha közösek és jól működnek, akkor a politikára is jó hatással vannak, úgyhogy reméljük, csak remélni tudjuk, hogy Románia és Magyarország között egy kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat épül ki, és ez az irány, földgázellátási irány, ez lehet a jövő legfontosabb, egyik legfontosabb iránya Magyarország számára.
Csak hogy még egyszer, hogy jól értettem, akkor ez a vezetékrendszer még korlátozottan működőképes, vagy tulajdonképpen mindegyik ága már kiépült, vagy épp építési fázisban van?
Tehát Azerbajdzsán felül már érkezett gáz Magyarországra, tehát működik, a kapacitását kell növelni a vezetékeknek, vagy egy másik szál kihúzásá, nem tudom, hogy ezt a műszaki részét nem, ezzel nem vagyok tisztában, elnézést, hogy ki kell cserélni nagyobb kompresszorokra, vagy a vezeték átmérőkön is kell változtatni, vagy egy új szálat kell lefektetni, ezzel nem vagyok tisztában, hogy ezt hogy lehet megoldani, de növelni kell a kapacitást a szállításnak, és akkor ez lehet egy fő útvonal is.
Akár üzbég, akár a környékbeli isztánokból jöhet gáz.
Igen, igen, igen.
Ha nincs aszály, és mondjuk nem Ázsia felé megy ez a földgáz.
Hát igen, és hát ugye, és, ja, hát igen, de a helyzet ugye az, hogy ugye nincsen olyan szankció, amit nem lehet kijátszani, tudjuk, hogy minden szankciót kijátszottak eddig a világtörténelemben, és szépen kiépült az ilyen tiltások mögött egy hatalmas szürke ipar. Tudjuk azt, hogy a közép-ázsiai energiacégek tulajdonosi körében is vannak, akár titkoltan, vagy akár nyilvánosan orosz cégek. Tehát szerintem Európa, meg mi is örüljünk, ha lesz valahonnan földgáz, és a piacról nem fog hiányozni a mennyiség, és akkor nem lesznek ilyen magas árak, és visszatérhetünk nem kell mindig tudnunk az igazságot szerintem, ha hagyjuk, hogy hagyja jön az a földgáz. Ennek a kialakítása a cél látható, hogy már csak bizonyos újságírók számára nem világos az, hogy miért is volt fontos a türk államok közösségéhez való csatlakozás. Egyrészt valóban ősi rokonaink, tehát a honfoglaló magyaroknak a rokonai voltak, ezek az emberek, valószínűleg még bennünk is vannak közös jelzőgének, ami csak erre a embertípusra, araszra jellemző. Tehát valóban egyrészt rokonok is vagyunk, másrészt ennek van egy kulturális fontos része, de fontos gazdasági része is van.
Hát nagyon-nagyon sok mindenről beszéltünk, én megmondom őszintén, először csak az európai gázmennyiséget találtam témának, de hál' Istennek ezt ki tudtuk bővíteni. Tódi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával köszönjük, hogy bent volt, és legyen bent máskor is.
Köszönöm szépen, én is, viszont hallás.
A mikrofonnál Nagy Károlyt hallották, az elmúlt 2x20 percben nem csak a rádión vagy a honlapunkon hallgathatják vissza ezt az interjút, hanem természetesen a YouTube csatornánkon is. További jó rádiózást.